Nők az úton, útra való beszélgetés minden csütörtökön.
Sziasztok, ez itt a Nők az úton podcast Szlavka Évával
és Csorba Anitával. A nőkazúton.hu oldalon mindent megtalálsz rólunk és az összes adásról.
Ha szereted és követed adásainkat, akkor köszönjük, ha értékelsz minket a podcast csatornán, amin hallgatsz, hogy máshoz is eljussanak az útra való üzenetek.
Szólj hozzá adásainkhoz Facebookon vagy Instagramon, hadd ismerjük meg a te véleményedet és történetedet is a témákkal kapcsolatban.
Tarts velünk az úton ma is!
Mi történik azután, amikor egy vidámságtól, lelkesedéstől kicsattanó, fiatal, 30 éves lányal közli az orvos a diagnózis, hogy rákos vagy? És ezt azért is hozzuk be ezt a témát, mert sajnos az egyik nagyon kedves ismerősömmel ez történt, és szeretne beszélni róla, és mi is szeretnénk beszélni róla, mert hogy nem akarjuk tabusítani a rák kifejezést, főleg olyan összefüggésben, hogy egy merrákról van szó, és hogyha jól tudom, akkor most volt a merrák elleni küzdelem hónapja, úgyhogy mi is hoztuk ezt a témát. Szia, Timi!
Szia, Timi!
Timi egyébként coachként dolgozik, tehát hogy egy masszív önfejlesztési folyamatban van ő is, és hát most szembesült egy kihívással. Mesélsz róla egy kicsit, hogy ez hogy is alakult, vagy hogy kezdődött?
Persze, először is megköszönném, hogy 30 évest mondtál, mert egyébként egy ötössel több vagyok, de egy apró
30-as vagy.
Igen. Illetve coachként végeztem, de most kezdtem volna coachként dolgozni, és úgy gondolom, hogy ez a betegség segíteni fog benne, hogy coachként dolgozzak majd. Ami történik, igazából én 18 éves korom óta járok szűrésekre, ráadásul fél évente, mert nekem úgynevezett masztopátiás emlőszerkezetem van, ami azt jelenti, hogy csomósabb volt mindig is, mint az átlagé. És eddig mindig csak jó indulatú dolgokat találtak, de hogy azokat rendszeresen nézettem. És utoljára decemberben voltam szűrésen, majd áprilisban a bal emlőm, mert meg is szúrták, úgy volt, hogy megműtték, mert találtak benne jó indulatú daganatot, de aztán úgy döntött az orvos, hogy szerinte felesleges.
Mert hogy elmentél vizsgálatra, és akkor utána éreztetek benne csomót, és akkor elmentél ismételten, amikor jobb szerek küldtek?
Ilyenkor én még ultrahangra jártam.
Én is arra járok. Igen,
és egyébként... Egy ilyen jellegű emlőnél valaki azt mondja, hogy 30 fölött nem ultrahang kell, hanem már ugye komolyabb vizsgálatok. Van, aki 40-et mond, mammográfiáról beszélünk egyébként. Uh-huh. Az ultrahang is bőven elég, azt mondják, hogy jól szakember. Nekem fibroadenomákat láttak a mellembe, ez jó indulatú daganat, de ezt akkor lehet tudni, hogyha megszúrják. Ez egy citológiai mintavétel, nagy tűvel megnézik, és akkor megmondják, hogy milyen jellegű. És nekem ez volt a balban, és ment róla húzamvonal, én be is mentem aznap a kórházba, hogy kiveszik, és akkor ott eldöntötték, hogy mégsem. Ez volt áprilisban.
Oké. Okay.
Majd augusztusban a párom, amikor feküdt mellettem, megsimogatta a vállamat, és azt mondta, hogy valami nagyon durvát érez a mellemben, és ez tök más, mint ami a többi volt. És hát én mondtam neki, hogy hát eddig is voltak csomóim, nem kell ezt túl dramatizálni, mindig is volt, most voltam vizsgálaton, hogy szerintem ez semmi. De hát én is megnéztem, és tényleg ott volt, de hogy én addig ezt nem vettem észre. És azon gondolkodtam, hogy most azért nem vettem észre, mert ott volt, de ezt nem néztem meg, vagy azért nem vettem észre, mert itt tök gyorsan oda nőtt. Az igazság az, hogy valószínűleg ez a kettő keveréke volt egyébként, mert mint kiderült, nagyon gyors sejtosztódású ez a daganat, tehát egy hónap alatt 4 centit nőtt, de a másik oldal meg a dolgoknak az, hogy azt gondoltam, hogy ha én fél évente járok megnézetni az emlőmet, hát akkor én minek nézegessem, tök felesleges. És lehet, hogyha én minden, ahogy mondják, minden menstruáció után, egy pár nappal megnézi az ember magának az emlőjét, és tapasztal valami olyasmit, ami nem oda való, akkor igenis menjen el, és nézesse meg.
Figyelj, mióta ezt nekem annól mesélted, bocsánat, szavanna feled, azóta én két napot megnézem, a párom is rendszeresen megnézi, de hogy így neki tetszik ez a feladat, de hogy én is megnézem fürdés után viszonylag rendszeresen, mert hogy nekem is ilyen típusú emlőm van egyébként.
És szerintem nincs olyan, hogy ne legyen betegségtudatunk, tehát hogy ne féljünk, hogy akkor most húristen nekem Timinek lett, mert van akinek a környezetemben, akkor most nekem muszáj hetente megnéznem, vagy elmennem orvoshoz hetente, de azért egy egészséges odafigyelés, ez szükséges.
Legalább lásd, vagy érezd a melled változásait, hogy mire, hogy reagál hormonokra. Nem? Például egy menstruáció tud, hogy az ott esetleg rendben van, vagy ott az nem szokott.
Pontosan, és azért nem szerencsés megnézni menzesz előtt, mert akinek mondjuk van egy masztopátiás emlőszerkezete, egy magasabb ösztrogén szintnél olyan lehet, mint hogyha tele van lenne mini labdákkal, és ez tök felesleges, mert max rá, bocsánat, azt mondom, ráparázik az ember, és egyébként meg akkor ne, tehát akkor menzesz után, x, nem tudom, 4-5 nappal nézze meg az ember, hogy akkor milyen, amikor leereszt, akkor mit tapasztal. Uh-huh. De hogy ezért mondom, hogy jól teszed, hogy megnézed, nem kell 2 naponta azért, de hogy nem helyettesíti még a fél évente a vizsgálat sem az önvizsgálatot, holott egyébként az én koromban, hogyha nem lett volna masztopát és emlőszerkezetem, nem is javasolják, tehát 2 évet javasolnak.
És igen, nem bizonyám. Évet.
És van. Mi történt veled augusztusban ezután?
Elindult ez a kálvária, igazából... Amíg elmentem ultrahangra, ott megnézték, és találtak egy 35-44 mm-es daganatot, amire így azt mondta, jó indulata, nem akart megijeszteni szerintem a doktornő, meg ő sem gondolta, de hogy én túl fiatal vagyok ahhoz, hogy emlőrákom legyen, és hogy ez annyira nagy, hogy ez nem lehet rossz indulatú daganat, mert hát tényleg nem volt ott még decemberben. Áprilisban nem tudom őszintén, hogy megnézték-e a jobb emlőmet, vagy sem, csak a balt, de hogy ennyire gyorsan az átlag tumorok nem szoktak nőni. Uh-huh. De azt mondta, hogy mivel a nyilokcsomom is egy kicsit nagyobb, nem fog elengedni, csináljunk egy mammográfiát, azt megcsinálták, az egyébként nagyon fáj, de hogy én ettől senkit nem akarok eltenteni a mammográfiától, mert hogy ez valószínűleg azért volt, mert valami nekem gyulladt is volt a nyilokcsomóimnál. És 2 hét múlvára kaptam korbiopsziára időpontot, mert sajnos így tudták megoldani, tehát ez nem rajtuk múlt, de a 2 hét az azért hosszú idő, és én hazamentem, és nekem édesanyám orvos, azért ezt nem mondom, és felhívtam meg édesapám is, de hogy, és én akkor már így volt egy ilyen belső hang, azt mondta, hogy ez innen jó, hogy ez más. És én megbeszéltem anyukámmal, hogy akkor keresek másik orvost, ahol előbb tudnak fogadni. És találtunk jövő hétre, a következő hétre, ez 3-4 nappal volt az ominózus ultrahang után, és ő már azt mondta, hogy azért... erről meg kéne bizonyosodni, tehát hogy az nem kizáró ok egy rossz indulatú emlődaganatra, hogy nagy,
jó.
Meg hogy fiatal vagyok. Igen. És rá 2 napra mentem egy korbiopsziára, ami azt jelenti, hogy egy nagyobb tűvel megszúrják a daganatot, illetve a nyilokcsomókat, amit nagynak látnak. Nekem elég sokat szúrtak. Akkor már éreztem, hogy ez tetsző megérzéseim jók, és amikor kiadták a papíromat, akkor azon már rajtam volt, hogy nagy valószínűséggel malinus, ami rossz indulatút jelent. De nekem mindezek előtt, a korbiopszia előtt volt egy éjszakám otthon, amikor én így megküzdöttem, úgymond most is kell, de hogy az volt a konkrét egy éjszak, amikor küzdöttem a halálfélelmemmel, mert így tudtam, hogy ez rossz.
Komoly dolog most.
Igen. Erre én nem tudok. És...
ez hogyan nézett ki ez a küzdelem az éjszaka?
Hát, hogy azon gondolkodsz, mert azt gondolják sokan, hogy jó, tök jó, Timi harcol, meg rákos vagy, nincsen más lehetőséged, mész előre, csinálod, de ez nem így néz ki. Ez úgy néz ki, hogy elkezdesz mérlegelni, hogy te ezt akarod-e csinálni. Tudom, hogy ez nagyon brutálisan hangzik, de hogy pro és kontra, hogy...
ez van benned.
Hogy most egy pro-kontra listát írsz össze a fejedben.
Igen, hogy miért harcolj, mert ez nagyon kemény lesz. Nem is tudod egyébként, de érzed, hogy ha most te rákos vagy, és nekem a nyirokcsomom is érintett volt, ezt már akkor tudtuk, hogy ha ez az, akkor az, akkor képes vagy-e, és akarod-e vállalni, ami jön? Én ezt úgy fogalmazok, hogy nincs bennem, tehát nyilván nem akarok meghalni, de hogy így mérlegeled, hogy sok vizsgálat, sok kemó esetek, fájdalom, stb., vagy hogy így igazából feladod volt. Mondhatnám azt, hogy nem fordult meg a fejemben, de nem igaz.
De meghaladod. Ez,
nekem egy kemény 2 nap volt, amíg én úgy döntöttem, független attól, hogy van párom, van családom, van keresztlányom, stb., hogy én ezt akarom csinálni. És nem voltam benne biztos az elején, hogy ez úgy lesz, hogy én ezt fogom mondani, hogy persze, állok elébe, menjünk, kemó kihullik, a hajam fájni fog, stb., csináljuk, majd én ezt beküzdöm, és akkor így tök jó, én király vagyok, és akkor minden menni fog, és tuti meggyógyulok, ez nem így működik. Úgyhogy, és akkor megérkezett ez a párom volt velem. Egyébként én ott sírva fogadtam a váróban, nem az eredmény miatt, hanem mert többször szúrtak meg, mint amire számítottam, de nagyon kedves volt a doktornő, elmondta, hogy mire számíthatok, nekem erre szükségem van. Elmondta őszintén, hogy 1-10-es skálán milyen fájdalmat szoktak érzékelni, hogy általában egyszer-kétszer szúrnak valakit, de nekem sajnos több fajta tüvet, mindkét mellemet szúrni kell. És addigra már én azt hittem, hogy valószínűleg mindkét mellem érintett, mert ők is. És akkor itt volt az a rész, hogy átmentünk a sebészemhez, mondta, hogy azonnal menjek át, és ő megmondta, hogy hát, ha mindkét mellem érintett, akkor nagy, és a koromból kifolyólag nagy valószínűséggel azt gondolja, ez genetikai. És akkor innen kezdődött egy másik fejezet, de szerencsére kiderült, szerencsére öröm az örömben, hogy csak a jobb emlőm érintett, a balban nincs.
Mondtad ugye a genetikai részt, amiről egyébként is beszélgettünk, hogy vannak ilyen genetikai vizsgálatok. Erről mesélsz egy picit, amelyet megtudtál róla?
Igen, hát ugye sok tényező hozzájárulhat a rák kialakulásához, de akinek a családjában volt ilyesmi, lehet, hogy jobban fogékony rá. Többfajta génmutáció okozhat nagyobb fogékonyságot. Igazából én azért is ijedtek meg, mert nekem a nőgyógyászati tumormárkereim is elkezdtek nagyon picit emelkedni. Ezek petefészek márkerek, úgy hívják. Ezek nem diagnosztikai pontosságú tumormárkerek, tehát ha valakinek magas, akkor egyetlen nem biztos, hogy rákos, meg van, akinek alacsony, például nekem az emlőmárkereim alacsonyak a mai napig, ettől még van daganatos betegségem. De a lényeg annyi, hogy többfajta genetikai mutáció okozhat rákot, és van, ami szűrhető. És van az egyik közülök, nagyon sok fajta van, amit PRCA-nak hívnak, van belőle 1-es és 2-es gén, ezek nagyon hosszú gének, és ezeknek a mutációi olyan elváltozást okozhatnak, amik, hogyha mindkettőnél van, vagy halmozottan volt már családban esetleg ilyen, akkor, és nem kizárólag a BRC egy vagy kettő sérült, de lehet mind a kettő együtt, akkor azért 85%-ban az élethossz folyamán okoznak statisztikailag mellrákot, és 40-63%-ban meg és vagy petefészek rákot is.
És hogyha ezt valaki megcsináltatja úgy, hogy még mondjuk nincsen semmi probléma, de mondjuk kiderül, hogy probléma lehet, akkor mire hívja fel a figyelmét, vagy akkor ott szerinted milyen teendők lehetnek, mit gondolsz?
Ebben az esetben, hogyha nyilván egyeztesen orvossal, hogyha nem TB támogatott, akkor ez egy 100 000-es nagyságra, 1-2 000-es nagyságrendű, tehát ezt mindenki döntse el, hogy mennyire fér neki bele, de meg tud előzni egy csomó dolgot, akkor eldöntheti azt, hogy ő rendszeresebben, tehát nem évente, két évente, hanem mondjuk három havonta, fél évente jár nőgyászati és emlőkontrollra, vagy eldöntheti azt, hogy mint az Angelina Jolie esetében, igen, mert nála pont erről beszélünk, hogy ő inkább azt választja a nyugalma érdekében, hogy eltávolítatja mind a két emlőjét, és akkor ez a 81% az jelentősen lecsökken, nem nullára egyébként, de hogy minimálisra. És nyilván meg lehet csináltatni azokat az emlőket, ez mindenkinek a saját döntése, hogy melyiket választja, illetve hogyha ez későbbi életkorban derül ki, mondjuk ha valakinek már vannak gyermekei, és úgy dönt, hogy ő úgy lenne nyugodt, hogy adott esetben petefészkeit is eltávolítatná, akkor meg lenne ez a lehetősége. De így legalább, ha valaminek a tudatában van, ez egy génmutáció, sok másik is van egyébként, de hogyha ennek a tudatában van, akkor lehet, hogy ezt időben el tudja kapni, vagy pedig meg tudja előzni. És szerintem itt a választás lehetősége a fontos. A tudásért nem kötelező, természetesen levetetni az emlőket, meg kivetetni a petefészkeket, de ha már valaki tudja, hogy ezt 3 havonta érdemes megnézni, szerintem az már egy nagy siker, és akkor nem éri derültékből villámcsapásként, hogyha nagy Isten, valami folyamat elkezdődik, mert ugye itt is fontos, hogy időben elkapják, csak mondjuk az én daganatomnál, amit úgynevezett tripla negatív, sajnos sokkal gyorsabban nőtt, mint a többi, de ez a daganatok 5%-a, a mell daganatoké, tehát a maradék 95 azért lassabban nő.
Pont abban az 5%-ban vagy, ahova az ember annyira nem szeretne az alacsonyabb százalékban maradni, és mi történt akkor, amikor
megtudtad a sebésztől, ugye a sebészt említettél, hogy ez a probléma, akkor mit mérlegeltetek, vagy mit mérlegeltek, hogy akkor mi a következő lépés?
Olyankor keresni kell egy úgynevezett onkobálgyógyászt, tehát a sebész jelen esetben azt mondta, hogy ő nem operál meg engem, mert hogy a daganatom annyira nagy, és nekem több gócú, tehát nekem az emlőmben több helyen a kis nyirokcsomók már elkezdtek. Aktivizálódni, hogy ez nem nyúl inkább hozzá. Tehát régen volt ez a protokoll, hogy mindent mindenhonnan rögtön kivettek. Ő azt mondta, hogy a triplásoknál a mai bevett úgynevezett protokollok szerint a kemó hatásos átlagosan 70%-ban. Még ott mindig van egy 30% esély, hogy nem. De hogy ezen kívül ellentétben más típusú daganatokkal, mint például az ösztrogén progeszteron függő, vagy pedig vannak az úgynevezett HER2-es génmutációs emlődaganatok, amire van egy külön kifejlesztett, most már kifejlesztett
eljárás.
Ez úgy nem reagál semmire. Az a van a fejekben, hogy kizárólag kemóra. Most én ezt nem mondom, tehát szerintem ilyet nem szabad kijelenteni. Vannak, akik kemó nélkül gyógyultak triplából, meg vannak, akik csak sugárral, vannak, akik más módon, én senkit nem ítélek el, mindenki csinálja a maga módján, de hogy én azt éreztem, hogy ez az egyetlen utam, hogy én igazából nem tudok választani más, mint a kemót, és annyira gyorsan nőtt a daganatom, hogy most én spirituális is vagyok, meg utána nézek minden ilyennek, meg természetgyógyászhoz is érek, ez is mindenkinek a saját szíve joga, miben hisz, meg miben nem. De hogy annyira gyorsan történtek a folyamatok, hogy én úgy gondoltam, hogy nincsen lehetőségem arra, hogy én most neki álljam gondolkodni.
És amikor úgy egészen leestél, és eldöntötted, hogy azért ebből meg szeretnél gyógyulni, vagy meg fogsz gyógyulni, akkor utána milyen kapaszkodókat kerestél?
Hát említettem, hogy én azért spirituálisabb is vagyok, de van egy racionális részem is, két orvos szülővel mondjuk ez nem meglepő. Tehát először géndiagnosztával is egyeztettem, ők mondjuk azt mondják, hogy persze diétáz nagy gondolja, vagy ne, ezekben is nagyon ellentmondások vannak, hogy szedjen vitaminokat, ne szedjen vitaminokat, kemó ellen dolgozik, nem dolgozik kemó ellen. Én ebben, nem, én tudom, hogy én, az én utam mi, nem fogom azt mondani, hogy a másiké nem jó. Mindenkinek a szíve joga eldönteni, sajnos senki nem fogja azt mondani, egy orvos sem fogja azt mondani, ez a tuti megoldás, ezt kell csinálni, meg fog gyógyulni. Ilyen nincs. Mindenki más, és nem vállalhatnak ezért felelősséget, meg nem is fognak tudni. Tehát az a baj, hogy itt az embernek sajnos magának kell eldöntenie, nem delegálhatja ki az orvosokra maximálisan ezt a döntést. És amikor eldönti, nyilván útközben is meg lehet változtatni, de én például ez nem, sokak közt ez nem örvend nagy
népszerűségnek,
de én például nem szedem teljesen magam szét vitaminokkal, de hogy én szedek étrend kiegészítőt, nem a kemó napjában, de a kemó között ilyen. És van, aki egyáltalán semmit nem szed, mert azt mondják, hogy nem szabad a kemó ellen megy, stb. Ez is egy felfogás, meg lehet érteni, azt mondják, hogy táplálja a vitamin, meg az étrend kiegészítő daganatot is, nem szerencsés. Oké. Vagy nekem azt mondták, hogy kettogén diéta lenne az ideális. Mondjuk azt, hogy engem ráébresztett most ez a daganat arra, hogy én egész életemben bekorlátoztam magam diétákkal, meg minden mással is. Lehet, sőt, majdnem biztos, hogy nagyon hasznos a ketogén diéta, tartottam is egy ideig, viszont így rájöttem, hogyha megint elkezdem erőszakkal korlátozni saját magam, akkor megint azt csinálom, ami szerintem az én daganatom kialakulásában részt vett valamilyen szinten. Úgyhogy én a kemó első öt napjában olyan, mint egy kívános kismama, ő is szerintem mérgezési tüneteket, nem tudom milyen az, de hogy környékemben láttam, produkál. A szagokra, illatokra nagyon érzékeny vagyok, illetve volt olyan, hogy egész nap semmi nem csatolt le a torkom, még a vizet is alig tudtam letolni, és így este hétkor eszembe jutott, mondtam a páramnak, azonnal elmegyünk a McDonald's-ba, csigán meg ne kell tenni barbecue szószal, nem éppen egy rákbarát, meg semmilyen barát diét, de semmi más nem ment le, és már nem vagyok hajlandó ezért bűntetet kelteni, viszont a kemó közti időben próbálom tartani azt a diétet, amiben én hiszek, és szerintem ez nagyon fontos, hogy amiben az ember hisz, azt kell, mert más nem fog használni, de nem nem véresen komolyan, mert szerintem akkor pont magamat nyomorgatom vele. És megint ez az én véleményem, tehát akinek más, az a semmi gond nincsen.
Mondtad, hogy dolgok közrejátszottak a betegség kialakulásában. Mik ezek?
Szerintem. Ugye? Mert hogy egy percig nem szeretném azt mondani, hogy nem létezik olyan, hogy valaki teljesen ideális környezetben él, semmi stressz nem érje, és nem alakulhat ki a rák, de én úgy gondolom, hogy nálam az, hogy nem volt én járok pszichológushoz, járok természetgyógyászhoz, kineziológushoz, kinek mi, én ezt tiszteletben tartom, de hogy nem voltak olyan megküzdési stratégiáim néha még mindig, tehát ugye saját magam gondolték, korlátoztak engem, és ezek stresszt okoztak. Például mondok egy példát, én most nemzetközi jogászként dolgoztam, a lehető legjobb munkahadóhoz kerültem, nagyon jó pozícióban minden adott volt, liberálisak voltak, kvázi a szabadságot megkaptam, bíztak bennem, stb. És akkor ébredtem rá, hogy én valójában nem is szeretek jogásznak lenni. Tehát, hogy itt van, adott minden, nincs milyen lázadni, mert a többi munkahelyemben mindig találtam valami lázadási forrást, amiért nem jó, és mégsem vagyok boldog. Viszont nem csinálok belőle titkot, hogy ilyenkor képbe jönnek ilyen dolgok, hogy lakáshitel, akkor hogy ilyen abszurdnak tartottam azt, hogy így gondolok egyet, felmondok, és akkor így a semmiből építek egy coaching karriert.
Nem így működik.
És az elejéről kezdem, és akkor és nem teltem meg másokkal, nem tettem meg a párom másodot, és nyilván ő is keres, de hogy ketten keresünk meg, stb., de hogy nem terheltem rá azt, hogy ja, én most kitaláltam, hogy coach leszek, nincsen kedvem már tovább dolgozni, most az a pénz az kiesik a háztartásból, de most egy darabig légy szíves, akkor ezt vett tudom, és majd, nem tudom én, egy, másfél, két év múlva, majd amikor már pluszos lesz a vállalkozásom, akkor minden remek lesz. Én ezt gondoltam, de most már egyébként máshogy gondolom. Uh-huh. És saját magamat korlátoztam, ezzel stressz helyzetet okoztak. Voltak személyes dolgok is, amik közrejátszottak, személyes érzések párkapcsolatban, ezt, hogy bizonyos dolgokat, hogy kéne szerintem kezelni, az elveim, amiket hoztam, a programok, azzal szemben az, amit csinálok, vagy hogy kéne ez a, ugye?
Igen.
Tudod, hogy ezek. Program, legalábbis én tudtam, tudod, hogy nem biztos, hogy ez a tuti, de nem tudod kiölni a fejedből, hiába van meditáció, hiába van pszichológus, van a dolgok, amiket bizonyos pontján az életednek még nem tudsz felülemelkedni. Tudod, hogy kéne, nincs meg hozzá az eszközöd. Mert egyszerűen abban a helyzetben kilátástalannak érzed de nem látod a megoldást. Uh-huh. És én ezzel jártam coachhoz, pszichológusra is dolgoztunk ezen, meg én is dolgoztam az elfogadáson, hogy okay, nem annyira szeretem a munkámat, de találjam meg benne a jó pontokat, meg szeretem a munkatársaimat, meg ugyan mégis. És közben meg ugye a napom 10 óráját úgy töltöttem el, hogy valójában én a coaching előtt soha nem tapasztaltam meg, hogy milyen munkában a flow. Én annyira irigyeltem azokat, akik szeretnek dolgozni. Én nem igazán értettem, hogy valaki boldog, és bemegy a munkahelyére, és az tölti, és nem veszi az energiát. Tudtam, hogy ez létezik, de én nem tapasztaltam sose.
Hogy említetted, hogy pszichológushoz jártál, illetve hogy ez is egy kicsit ilyen üröm az ürömben, hogy a pszichológusod egyébként onkopszichológus is, ugye ezt jelezted. Amennyit erről lehet mesélni, mi az, amiben ő tud ebben az időszakban téged támogatni egy kicsit más oldalról is akár? Nyilván kell egy ilyen védőháló is, nem? Egy ilyen szakértő védőháló.
Az én véleményem szerint, tehát én úgy gondolom, és megint vannak pro és kontra, nyilván sokan ezt máshogy gondolják, hogy szerintem senkinek nem árt egy pszichológus.
Ezt olyan sokaktól hallom egyébként. Kedves hallgatók, ha valaki tud egy jobb pszichológust, akkor nekem is nyugodtan ajánlhat, mert végülis én szívesen beszélgetek egy csomók lesz dologról az önismereti úton. Tehát, hogy igen, tehát nem akartam elvenni bocsánat ezzel a
szét. Egyébként, ami fontos, az, hogy nehéz ajánlani, mert nem mindenkinek jó ugyanaz az ember.
De akkor hogy találod meg, akivel működik elmész, a kémia?
Egyrészt szerintem nincsenek véletlenek, hogyha találsz valami kémiát, lehet, hogy meg van, vagy valamiért meglátod a hónapon, vagy stb. Elmész, nem kötelező, nem kötelező otthon lenni egy pszichológusnál, de ezt tudni kell, hogy mindenkinek van egy, mint egy párkapcsolatban, vagy a zsákafoltját, van olyan ember, akivel tud együtt működni, és attól még a pszichológus nem lesz rossz pszichológus, meg ő sem lesz egy rossz ember, hogy neki nem felel meg a pszichológus, addig kell menni, amíg olyat nem találsz, aki veled rezeg, vagy aki nálad működik, és ez mindenkinél más lesz. És sokaktól hallom, ja, hát mondták, menjek el pszichológus, de elmentem, aztán semmit nem ért meg, meg akkor nem azt az embert találtad meg. Ez ennyire egyszerű.
Tehát, hogy miben tud neked segíteni, vagy hogy támogat, hogy érzed, hogy ő ott van mögötted, mint védőháló, nyilván az egyik része. Hát,
ő mindfulness coach is, meg neki elég sok coaching technikája is van, de nyilván pszichológus is emellett, tehát ez egy plusz. Vizualizációs technikák, meditáció nekem azért fontos, mert én ezekkel mind tisztában vagyok, tudom így gyakorolni, de egyedül nagyon ritkán csinálom, még akkor is, hogyha gyakorlatilag az életem a tét. Tehát ez megint nagyon furcsán hangzik, de hogy erre is rájöttem, hogy nem kényszeríthettem magam, most már pedig meditálsz, mert muszáj, mert ez így nem.
Megint korlátozás, nem?
Így van. És meg ami a legfontosabb szerintem egy pszichológusban, a barátok soha nem fogják, tehát mindig a saját szemszögükbe fognak, ami rossz, tanácsot adni.
Ne meg egy érzelmi szál ott a barátságban.
Pontosan. Ez, és a saját szemszögéből, hogyha ha valamilyen módon már tapasztalt, ilyen nem tapasztalt, stb., akkor ő kizárólag az ő szemszögéből tud tanácsot adni, hogy szerintem mi a jó, és egyáltalán nem biztos, hogy az a megoldás mindenkinek vagy annak a személynek jó. Egy pszichológus nem ad tanácsot, meghallgat, és kiadod magadból, ami benned van, és amikor visszahallod azt, ami benned van, már az maga segít. Nem feltétlenül kell ez egy pszichológus, ha valaki étózik tőle, de egy közeli barát sem szerencsés, mert óhatatlanul tanácsot fogadni, vagy ne kérjünk tanácsot, csak mondjuk el, és mondjuk meg neki, hogy hallgasson meg. Azt
csak ventilálok egy kicsit az érzelmeim.
Pontosan, a ventiláció a legfontosabb. Tehát, hogy ha valakiben benne ragadnak az érzelmei, az nem szerencsés. Tehát egy pszichológus jó arra, hogy ventiláljunk, hogyha coaching szemszögből csinálja dolgokat, akkor olyan kérdéseket tesz fel, amiből te megoldást találsz magadnak, vagy ráébredsz, hogyha már rendelkezel kellő érzelmi intelligenciával, ami hozzáteszem fejleszthető. Tehát, hogy bárki mehet, és bárkinek jó lehet, csak találja meg a megfelelő embert. És igen, segít vizualizációval, segít, neki vannak hasonló betegei, mert ha így nevezhetjük, inkább Ügyfelei.
Igen. Páciensek. És akkor azt mondhatjuk, hogy a szavaknak ereje van gyakorlatilag, ezek úgymond kapaszkodók akkor most az életedben.
A szavaknak is ereje van, tehát ha valakinek csak a fejében van valami, és nem teljesen más, amikor kimondod, mert akkor szembesülsz vele, akkor az ott van. Hogyha amit már tudok, és a fejemben is lejátszom 15-ször, de kimondom, akkor teljesen más lesz a súlya. Akkor ez úgy belekerül az éterbe, akkor energiája lesz, és az teljesen más, mert hányszor van olyan, hogy valaki kimondja azt, amit gondolatban már 24-szer lejátszott, és akkor így azt mondja, aha, akkor itt a kulcs. És persze, ha valaki nem pszichológushoz akar menni, akkor keressen más módot erre, de keressen módot rá.
Azok a technikák, amikkel ugye mondtad, hogy mindfulness-re is foglalkozik, meg meditáltok, ezek segítenek például a kemo során, hogyha van kedved, beszélsz egy picit erről, hogy is néz ki egy ilyen folyamat?
Vagy igen.
Mennyi idő, mi történik?
A kemók is mások, igazából mindenki másfajta terápiát kap. Én 2 darab kemoterápiát kapok, 2 nagyon erőset. Valaki nem csak egy folyik, van, akinél 7 napig folyik, nagyon gyenge, van, aki, ez teljesen más mindenkinél. Én nagyon rosszul viselem, olyan szempontból, hogyha én nekem nem lennének ezek a technikáim. Így is azt mondták, hogy Timmel maga túl izgulja, és elmondtam, hogy nálam ez a már nagyon begyakoroltam, hogy túléljem kategória. Mert én amúgy valószínűleg ADHD-s is vagyok, ez egy figyelemzavar, nem tudok megülni egy helyben sokáig, ruhangálnom kell jobbra-balra. Most kérdezhetik az emberek, hogy voltam én nemzetközi jogász. Sokan energiát vitt el az is, hogy üljek egy helyben, tehát. És én, amikor oda megyek, akkor legszívesebben sikítvá rohannék, mint egy kisgyerek, hogy én ezt nem akarom csinálni, legszívesebben föltözvagdostám magam, és azt mondanám, hogy persze, tartsatok meg magatoknak, nekem ez nem kell. És nagyon-nagyon nehéz beráncigálni a belső gyermekemet a kemószobába eleve. És hogyha ezek a technikák nem lennének, akkor nekem a végére amúgy is felmegy a vérnyomásom, ami úgy nagyon alacsony, de hogy valószínűleg annyira olyan helyzetbe hoznám saját magam, pánikrom, stb., hogy én ezt nem tudnám végigcsinálni. Vizualizáció nélkül megfelelnem ilyenkor. Mindenkinek más lehet jó, amit vizualizál, van, aki mondjuk aranyfényt, én zöld hideget szoktam, mert engem éget a kemú.
Aha.
És az sem működik végig, de hogy így sokszor segít, vagy én szoktam lélegezni, én számolásos lélegzést szoktam csinálni, ez tudja befolyásolni az agynak a bizonyos központjait, ez tudományosan kimutatott. Én mondjuk 8-as számolással 8-ig beszívom a levegőt, 8-ig bentartom, 8-ig kifújom, 8-ig meg csak áll. És engem ezt tud megnyugtatni, nem úgy, hogy én atomzennek fogok tűnni, akiből bármilyen tűbe lehet szúrni, hanem, hogy
egyetlen
nem...
Egyetlen képes legyél bemenni és ott maradni.
Így van. És minden hét azért küzdés, mert az előzőnek az emlékeit viszed magaddal. És ha ránézel egy piros színre, mert az első kemom nekem az úgynevezett piros kemó, ami egy durva kemó, attól hollik ki igazán a haj, akkor már rögtön asszociál az agy is pavlovi reflex Hanyinger. És hogy ez eddig, én a harmadikon vagyok túl, sikerült az, hogy nem értem van kitalálva ez a 3 hét, külföldön van, ahol 2 hét, nekem azt szerintem nem menne, hogy a harmadik hétvégére egyetlen képes vagyok oda menni, hogy ezt beszúrják nekem. Mert az első hétvégére, még most, vagy a következő hétvégére, még az van bennem, hogy meglátom a piros szint, és gyakorlatilag Hanyingerem lesz tőle. És ugye ez mondjuk hétről hétre rosszabb, de van, aki arról számol be, hogy neki jobb. Nagyon fontos, hogy senki ne vegye más kemós tüneteit magára.
Mert hogy hajlamos lehet az ember.
Sőt, ilyen érzelmi állapotban, meg ilyen fizikai állapotban óhatatlanul előfordul, akárki akármit mond, hogy neki milyen burkot rakott magakor, és a többi, ez előfordul. És én is beleestem ebbe a hibába, mindenki bele fog esni, hogy elolvastam, ezt gondoltam, nem nincs hatása, de hogy mindenkinek mások a kemós tünete, és ne akarja tudni, hogy másnak mi. Tényleg. Már úgyis lesz sajátja.
Mi az, ami neked még erőt ad ezeken a technikákon kívül, nem csak kifejezetten a kemóhoz, hanem ehhez a küzdelemhez, amiben te beleálltál?
Hát nyilván ott a családom, meg ott a párom.
Ezt szóval ne feled, próbálj úgy válaszolni esetleg a kérdésre, hogy gondolkodjunk most azon, hogy amit esetleg a hallgatók, vagy bárki, akivel beszélgetünk, be tud emelni úgy az életében, amire lehet, hogy éppen nem fontos, mert szalad meg rohan, és nem figyel oda. Biztos van neked olyan dolog, amire ez most ráébresztett.
Hogy mi segít?
Meg mi fontos az életben úgy egyébként?
Jaj, hát inkább ráébresztett rá, hogy mi nem fontos. Amit egyébként az agyad sokszor tud, de nyilván bizonyos anyagi háttér fontos, mert különben, ha nincs, az nagyon rossz, de hogy azon felül, azon a hálón felül, tök mint. Tehát nekem jelenleg nincs hajam. Nagyon sokat költöttem fodrászra, én ezt elismerem. Vagy nem mertek a nagyon kozmetikushoz, mert vannak bizonyos eljárások, amiket egyáltalán nem lehet alkalmazni. Lehet, hogy le fogják vágni egyik, vagy mindkét mondjuk így cicimet, sajnálom. Hogy így. Viszont az például tök jó, hogy nem kell minden a fésükön, nem is azon izgulom, hogy hogy áll a hajam, vagy ezek pitélne dolognak tűnnek, de így igazából nem ez a fontos, és ez meg egy klisé. De annyira rájössz akkor, amikor már nincs hajad. De sokaknak, és én azt mondom, hogy nem kötelező ezt így viselni, amikor kihúlik a hajuk, ők nagyon rosszul élik meg. Én ezt is megértem, vagy kisgyerek van, és ő éli meg rosszul. Én elébe mentem a dolgoknak, mi letoltuk.
Hol láttam a képeket, igen. Igen.
Azért, mert azt nem tudtam volna elviselni, hogyha csomagban hullik ki a hosszú hajam. A pici jön ki, volt egy könycsepp, ezt röhögtünk rajta, de ez egy én megküzdési módom. De
igen, tudom.
Ugyanez, tényleg, ezek, nem bosszankodom azon, hogy megbüntetnek. Múltkor a kórház parkoljában megbüntettek, meg meghúzták a visszapillantómat.
Hihetetlen.
Tökre nem érdekel. Most igen, a pénz is fontos, mert ha valaki keveset keres, de hogy nem ez, tehát azt a 3700 forintot, amit most befizettem, az most jelenleg így annyira nem érdekel. Jó, meghúztak egy kicsit a kocsit, az se érdekel. Nem üti meg az inger küszöbömet, és talán nem is kéne.
Milyen tanulságot, vagy gondolom talán ez az a tanulság, de inkább így kérdezem, hogy milyen tanulságot emelsz vissza a mostani állapotodból, ahhoz az énedhez, aki majd egyszer kimondhatja azt, hogy oké, egészséges vagyok, vagy meggyógyultam, ha egyáltalán ilyet ki lehet mondani, vagy nem tudom, hogy ezt hogy kezelik egyébként.
Nem mondom azt, hogy mert meglépni, amit nem mersz, mert hogyha valaki egy bizonyos helyzetben képtelen rá, akkor nem fogja megtenni. Az tény és való, hogy az én hitem szerint, ha az univerzum először kövekkel dobál, aztán utána rádobja a sziklát, ha nem figyelsz. Tényleg óriási klisé, minden rosszban van valami jó. Nekem nagyon nagy problémáim voltak, hiába vagyok coach, a saját a határhúzással, meg a nemetmondással. Mert én elég empatikus vagyok, meg volt elég nagy megfeleldési kényszerem, néha kompenzáltam is, és én mindenkinek az ég egyet a világon nagyon meg akartam felelni régen. Aztán ez valamennyire enyhült, de még mindig nem lett, mondjuk úgy, hogy nem én voltam az első az én életemben. És elsőnek lenni a saját életedben nem önzés. Ez a legnagyobb tanulság, amit...
Ez milyen szép mondat.
És lehetnek a többiek egy szinten veled, de magadat soha ne rakd hátrébb. Mert ez nem önzés, ez nem rossz. Ez szimplán ezért születtünk. Tehát szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Szerintem ezt fordítva gondolta a Biblia, és most én nem, tehát különböző vallásokban is hiszek, stb. Nem mennék bele. De hogy ez igazából azt jelenti, hogy szeresd önmagadat, mint fel a barátodat, hogy ne szeresd kevésbé. Hogyha másnak megbocsájtasz valamit, akkor azt magadnak kutya kötelességed megbocsájtani ugyanúgy. Mert hogy hányszor van olyan, hogy másnak megbocsájtunk valamit, és magunknak meg az valamire nem bocsájtjuk meg.
Köszönjük szépen ezt a tanulságot, és talán ez szolgálhat egy útravalóként a hallgatóknak is. Szerintem ez egy nagyon szép végszó, de szeretném megkérdezni, hogy van bármi, amit szívesen elmondanál még, ami esetleg benned maradt, és nem kérdeztünk rá?
Annyit élek, hogyha valakinek a családjában előfordult emlő vagy petefészekrák, és úgy gondolja, hogy ő szeretne ilyen szempontból irányítást szerezni az élete fölött, akkor én azt javaslom, hogy tudom, hogy sok pénz, de hogy azt az 1-200 ezeret egy BRCA 1-2 génmutáció szűrésre érdemes összeszedni szerintem, hogy utána tudja, hogy mivel áll szemben, hogy van-e az a génmutációja. Nagyon sok génmutáció lehetséges még, és azt nem mondom, ne szüressük magunkat mindenre is, de hogy kutassuk fel, hogy nagyszülőnél, nagynéninél, stb., vagy ha látjuk, akkor igenis szedjük össze azt a pénzt, menjünk el, és csináltassuk meg, és döntsünk az életünkről.
Hát megvegyük igen a kezünkbe a saját sorsunkat, a saját felelősségünk, amit nem lehet kirakni se orvosokra, se senkire. Saját grabancot megfogni, aztán elébe menni.
Nagyon köszönjük
ti, hogy meséltél róla. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Sziasztok, hallgatók.
Sziasztok.